kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Mától hosszabb üzemidővel közlekedik a 2-es, a 3-as és a 4-es metró Budapesten. A meghosszabbított üzemidőhöz több mint 40 nappali és számos éjszakai járatmenetrendje is igazodik. Továbbá a későbbi indulási időpontokhoz a MÁV csoport autóbusz és HÉV járatai is csatlakoznak. Jelentős fejlesztésekkel vág neki a nyárnak a MÁV csoport. Június 1-től a mai naptól elindul a késési biztosítás. Ehhez kapcsolódik a MÁV Plus mobil alkalmazás frissítése is, amely a késési biztosítás menüpontjaival egészült ki. Az alkalmazás bővítése nem áll meg, a nyár folyamán érkezik a klímás járatokkal való útvonal tervezés lehetősége is. Ezen kívül több tucat vasúti kocsit felújítottak, és már nyáron megkezdődik az új autóbuszok forgalomba állása is. A korszerűsítések célja kényelmesebb, kiszámíthatóbb és olcsóbb tömegközlekedést biztosítani országszerte. 100 milliárd forint feletti osztalékot fizet a reptér. Az egy éve újra magyar kézbe került Budapest Airport ZRT-ben 1200 milliárd forintért vásárolt 80%-os tulajdonrészt a magyar állam. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint kiváló üzlet volt a reptér visszavásárlása. Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a reptér idén rekordmennyiségű 100 milliárd forint feletti osztalékot fizet. Akadálymentes a Vox 2025 online felülete, így a siketek és nagyothallók, valamint a látássérültek is elmondhatják véleményüket az ukrán EU csatlakozás ügyében, írt a Facebook oldalán Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó. A bejegyzéshez csatolt videóban Hídvégi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta. A Vox 2025 lényege, hogy az igazán fontos kérdésekben a magyarok elmondhassák véleményüket. Eladó a misztikus kékestetői torony. Az egykori televíziós adótorony 980 millió forintért cserélhet gazdát, derül ki a híradó oldalán. A hirdetés az ingatlan.com ajánlatai között található. A hirdető viszont nem csak a vásárlást ajánlja fel, hanem közös üzemeltetési, befektetési lehetőséget is üzlettársként. A hirdetési szöveg szerint az épületben teljes körű felújítással egy különleges turisztikai attrakciót hozhatnának létre, például misztikus torony vagy pokoli torony néven. A portál felidézte, hogy a kékes megmászása, a kirándulás az ország legmagasabb csúcsán már a 19. században is vonzó lehetőségnek számított a turisták körében. A fából készült 20 méter magas kilátót 1888-ban építették, és Vas József népjóléti miniszterről nevezték el Vas kilátónak. Kilövik Siófok-Sóstó belterületi részén az emberre is veszélyes parazitákat terjesztő ragadozókat az illetékes vadásztársaság szakemberei. A belterületen lévő vörös rókafaj, valamint az aranysakál veszélyes, halálos betegséget terjeszthet, írja a sonline.hu. Az apró, mindössze 2-4 mm hosszú galantféreg már emberéletet is követelt Somogy vármegyében. Somogy vármegye egyes részei az ország legfertőzöttebb területei közé tartoznak. Hazánkban napjainkig 45 betegben diagnosztizálták a humán galantférgességet. A betegség terjesztése többek között a vörös rókafajhoz köthető. Híreink végén az időjárásról. Megnövekszik a magasabb szintű felhőzet, így általában fátyolfelhős északon közepesen felhős idő várható. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű.
Reklám. Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis kórus, a Capella du Monde énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. június 2-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Karkos István ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik és így hangzik, egyetlen helyes gondolat megfordíthatja a sorsot. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Arany János a Lepke című versét Sinkovics Imre előadásában hallhatjuk. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Marcellinus és Szent Péter életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. 7.50-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk. A napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Érdemes lesz velünk játszani, ugyanis a Tokaji Fesztivál katlamba egy páros belépőt is nyerhetnek június 21-ére Hatházi László előadására. Tartsanak velünk addig is, és azután is.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Csenki Eszterrel, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Kórház Semmelweis Tagkórházában működő tüdőgyógyászati osztály osztályvezető főorvosával az asztmáról beszélget Bétóth Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm szépen, doktornő, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát, mint a múltkor is elmondtam, egy sorozatot indítunk, hiszen nagyon-nagyon sok mindenről lehet beszélni a tüdőgyógyászat kapcsán. Most például az aszmáról fogunk beszélgetni. Hát, ha segítséget nyújtunk sokaknak, először kezdjük talán a legalapvetőbbel, mármint számomra legalapvetőbb kérdés, hogy mi is az aszma?
Az aszma a hörgőknek egy gyulladásos megbetegedése, ezt az esetek jelentősebb részében egy allergiás folyamat szokta elindítani, ez vagy az eozinofil sejteken keresztül, vagy az atópiás alkattal kapcsolatban levő megbetegedések okozzák, ez az aszmának, az úgynevezett allergiás aszmának a típusait mondtam el, de ezen kívül léteznek olyan nem allergiás, aszmás megbetegedések is, aminek a hátterében allergiát nem tudunk egyértelműen kimutatni. Az a legfontosabb, hogy egy gyulladásos folyamat zajlik a hörgőkben, és ez a gyulladásos folyamat időnként tüneteket okoz, időnként nem okoz tüneteket. A másik legfontosabb része ennek az, hogyha időben felfedezzük, meg tudjuk határozni, hogy milyen típusú aszmája van a betegnek, az esetek jelentős 90, közel 100%-ában rendelkezünk olyan gyógyszerrel, amivel a beteg teljes életet tud élni, tünet és panaszmentesen. Ezt nagyon alá kell húzni, hogy az aszmás betegek rendszeres kezeléssel, amik inhalációs kezelést jelentenek, plusz kiegészítő kezeléseket, tünet és panaszmentes életet tud élni.
A tünet az ugye a fulladás és a köhögés, jól tudom?
Alapvetően ez a két tünet van. Régen csak a fulladás volt, meg a sípolás, búgás, amit a köznyelv is mondott. Ilyenkor a beteg környezetében, vagy nagyon gyakran a beteg is úgy hallja, hogy amikor légzik, akkor egy zenekar dolgozik a mellkasában, és sípol, búg a mellkasa, valamint a köhögés. A köhögéses aszma az egy önálló csoportja az aszmáknak, de egy klasszikus tünete az aszmának.
Amikor valaki megy föl a lépcsőn, mondjuk a 6. emeletre gyalog, és kifullad, az nem aszma, ugye?
Hát attól függ, hogy hanyadik emeletnél fullad ki, mert ahhoz, hogy az ember egy terhelésnél mikor jelentkezik a fulladása, ez egyrészt a tüdő állapotától, másodrészt a szívének, az szívérrendszerének az állapotától, harmadrészt pedig az edzettségétől függ.
Ugye?
Aszmánál azért azt szoktuk tapasztalni, hogy létezik egy olyan aszmatípus is, ami terhelésre jelentkezik, de akkor terhelésre jelentkezik ez a sípolás, búgás, amit én az előbb említettem már a tünetek között, és általában egy jó karban levő átlagos felépítésű alsó-közép kategóriában edzett ember azért 2-3 emeletig kényelmesen felmegy. A fölötti fulladás az alapvetően egy, hogyha nem jelentkezik, akkor az egy fokozottabb edzettséget feltételez, mert nyilvánvaló, hogy az ember szív-érrendszere és a tüdőrendszere ennyi terheléshez van kialakítva.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Csenki Eszterrel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Szemmelweis Tagkórházában működő tüdőgyógyászati osztály osztályvezető főorvosával az asztmáról beszélgetett Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mezőcsát közelében a 155-ös és a 160-as kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt burkolatfelújítás miatt teljesen lezárták. A járműveket az ellenkező oldal belső sávjára terelik, míg a főváros irányába csak a külső sáv járható. Felújítási munkák kezdődtek Budapest irányába a 171-es kilométernél lévő polgárpihenőhelyen, ezért azt június végéig lezárták. A 194-es és a 185-ös kilométer között szintén az M3-ason a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat az ellenkező oldal belső sávjára terelik, így Vásáros-Namény irányába csak a külső sáv járható. A munka idejére Nyíregyháza felől lezárták az M35-ös autópályára vezető lehajtóágat is, így aki Debrecen irányába haladna, a 202-es kilométernél található Hajdúnánás csomóponton keresztül Hajdúnánás felé tud kerülni. Lezárták a Budapest felé vezető oldalt az M3-as autópályán a Kálmánházi pihenőhely és a Hajdúnánási pihenőhely között, ezért a forgalom a 206-os és a 212-es kilométer között az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Az M30-as autópályán felújítják a 11-es kilométernél található Helyőkeresztúr pihenőhelyet, ezért azt a határ felé vezető oldalon lezárták. Kistokaj térségében aszfaltoznak az M30-ason, az M3-as autópálya irányába a 22-es és a 20-as kilométer között a külső sávot lezárták, így a 21-es kilométernél lévő Kistokaj csomópontban a le- és felhajtóág nem használható. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkákat végeznek, mindkét oldalt lezertek, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. A 25-ös főúton Borsod-Nádast közelében az 51-es és az 54-es kilométer között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
No news. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling
Köszöntő. Reggeli magazin.
Egy-egy zápor zivatar kialakulhat a kánikulában. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok napsütés, kissé szeles idő várható, délután a megnövekvő gomoly felhőkből elszórtan zápor zivatar ismét kialakulhat. A déli délnyugati szél megélénkül zivatarok környezetében megerősödik, egyre melegebb idő jön, délután 31 fokig melegszik a levegő. Holnap egy gyenge hidegfront hatására erősebben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan legkisebb eséllyel a déli délkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati, majd a nyugati, északnyugati szél élénk több helyen erős lesz. Napközben 24 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő. Szerdán már csak egy-egy zápor zivatar fordulhat elő északon, északkeleten, kevés fátyol, gomoly felhő lesz felettünk, sok napsütés várható. A délnyugatira forduló szél többfelé élénk, a Dunántúlon erős lesz, a csúcshőmérséklet 28-34 fok között valószínű. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, egy-egy futó zápor esetleg zivatar alakulhat ki, élénk helyenként erős lehet a nyugati-délnyugati szél, napközben 28-36 fok közötti maximumokra van kilátás. Orvos meteorológia, fokozódik a melegedés, így a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság továbbra is jelentkezhet, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szédülés kialakulhat. Az északi tájakon kialakuló záporok, zivatarok környezetében fülletté váló levegőben nehéz légzés, rosszul lét előfordulhat, illetve átmenetileg felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, helyenként nagyon erős lesz, ezért a szabadban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés, meteorológia. Ma sok napsütésre számíthatnak a közlekedők, de északon, északnyugaton elszórtan záporzivatar kialakulhat, így ezeken a tájakon átmenetileg vizes, csúszós utakkal is találkozhatunk. Egy-egy intenzívebb gócban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, többfelé megélénkül a délnyugati szél, ez átmenetileg ronthatja a járművek menet stabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, fokozatosan emelkedik a levegőben az allergén növények virágpor koncentrációja, a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakul. A fenyőfélék pollen koncentrációja közepes helyenként magas szintet érhet el, alacsony közepes koncentrációban van jelen a bodza virágpora, a csalánfélék virágpora alacsony közepes szinten van jelen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony, esetenként közepes szintet érhet el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az útporán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Éj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy ködlepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt, de az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek?
Arany János a Lepke című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án elszegényedett hajdú családban. Már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén, 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző. 1842-ben a nagyszalontai gimnázium rektora lett, 1845-ben az Elveszett Alkotmány című művével megnyerte a Kisvaludi Társaság Víge posztra pályázatát, majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmazta. Aranyt pedig tagjává választotta. Ettől az évtől a szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elvesztette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a nagykőrösi református gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára lett. 1860-tól Pesten élt, itt hunyt el 1882. október 22-én.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Vasárnapi adásunk témája. Jézus anyjának húsvétja. Amikor eljön az órája, átragyogott rajta az új élet. Páter Vértesajai László elmélkedése. Jézus anyjának húsvétja, az ő órája. A szűzanya az új szövetség egyetlen személye, aki a megváltás mindhárom sarokpontján jelen van. Az Isten fia születésének, szenvedése halálának és a lélekáradás pünkösdi eseményének az óráján. Önmagában elég az ahhoz, hogy konkrét történelmi szerepét és abból adódóan későbbi kivételes üdvtörténeti küldetését megértsük, ahogy a gyökéregyházak keleten és nyugaton ebben kezdettől fogva mindmáig egyetértenek. Azt is rögtön hozzá kell tenni, hogy Mária különleges szerepe soha nem értelmezhető önmagában, hiszen páratlan jelentősége éppen abban áll, hogy anya, mégpedig az Isten fiának az anyja. E nagyszerű különlegesség után egy köteles pontosítás. Minden igaz, de a megváltás központi eseménye a feltámadás kapcsán az evangéliumok említést sem tesznek Máriáról, Jézus anyjáról. Ennek próbálok utána járni, jól tudva, hogy természetesen ez a kérdés kezdettől fogva nagyon is érdekelte a kereszténységet, bár a magyarázatok tekintetében ennek ellenére sem alakult ki egységes álláspont. A Szentírás kezemben tartva igyekszem közel jutni ahhoz a fenséges kapcsolathoz, ami az anyát és a fiút összekapcsolta. Hálát adok a Jóistennek, hogy nekem és testvéreimnek olyan édesanyát adott, aki nem csak nevében Mária, hanem olyan anya, aki gyermekeinek páratlan módon sugározta és közvetítette Isten szeretetét, és ez segít engem különleges módon a fájdalmas anya mélyebb megértésében. Közelmúltban történt, gyönyörű hazatérése után napról feljegyzéseit olvasva látom, hogy édesanyámat nem annyira ismertem, hanem inkább éreztem. Ez az érzés nagyobb az értésnél, és igazában a szív képessége, aminek tanulására maga az Úr kötelez minket. Tanuljatok tőlem, mert szerint vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketök nyugalmát. Mindenek előtt egy hatalmas tény. Isten a maga előrelátó bölcsességében úgy látta jónak, hogy amikor fia anyjával kéri a fiatal názereti lányt, Máriát, akkor ne legyen tanulja ennek az üzenetváltásnak. Mi evangéliumi kinyilatkoztatásból ismerjük, hogy az Úr angyala kegyelemmel teljesnek hirdeti azt, aki befogadja magát a kegyelmet. Legyen nekem a te igéd szerint. Ennél többet ember nem mondhat Istennek. Ez is csak sarutlanul szemlélhető titok, és csak a szív tudja befogadni. Amikor a kegyelemmel teljes útra kell Erzsébethez, akkor rögtön kezdetben üzenetét kap. Boldog vagy, mert hittél. Mert Mária hitt, feltétel nélkül. Ez lesz a kulcsa később minden vele kapcsolatos eseménynek, és mi, akik szeretjük őt, ezért szólítjuk őt oly szépen magyar nyelvünkön, boldogságos Szűz Mária. Amikor világra hozza szíve és teste gyümölcsét, pásztorok sietnek hódolni neki, angyalok énekelnek glóriát az újszülöttnek, és napkereti bölcsek borulnak előtte ajándékaikkal. Mária az örömhírvételkor, a születéskor egyaránt elgondolkodik, szívébe vési a hozzáintézett szavakat. Mária a szívében hittel befogadó és értelmével eltöprengő lélek. Mintája a krisztusi embernek. A boldognak mondott örömteli anya azonban intést is kap, éppen a templomban, amikor a magától az Istentől kapott fiát felajánlja neki. Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben jel, amelynek ellene mondanak, és a te lelkedet is törjárja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Felütöm a görög-latin újszövetségi szentírásomat, és erőttem a hatalmas szó sokak feltámadására. Anastasin pollón. Latinul in resurrectionem multorum. Tehát Anastasis resurrectio. Az anya gyermekének 40 napos korától fogva tud a feltámadásról, és hozzá kapcsolódóan azonnal tudomást szerez arról is, hogy az ő fia jel lesz Izraelben, amelynek ellene szegülnek, az ő szívét pedig éppen emiatt tőr járja át. Mintha az az intés a 40 napos gyermek fölött a későbbi 3 napos triduumos ünnepről szólna, szenvedésről, halálról és feltámadásról. Lehetetlen nem észrevenni, hogy Isten milyen gonddal vezeti lépésről lépésre az ő kedves választottját Máriát, akire rábízta egyetlen fiát. A boldogságos Márián kívül nincs senki az egész üdvösség történetben, akire ennyire kiszolgáltatottan rábízda magát az Isten. Mária érzi mindezt, és biztos, leborulva hálás is érte. A törvény betöltése után hazaviszi a gyermekét a galileai Názáretbe, aki ott növekszik és erősödik, bölcsesség tölti el, és Istennek kedve telik benne. Így telik el 12 esztendő, amikor a hitre érett fiúcskát felviszik a templomba. A jól ismert történet végén a templomban egészen otthonosan viselkedő Jézus jelzi az anyjának, hogy neki az atya dolgaiban kell fáradoznia. Lukács evangelista megjegyzi, hogy szülei nem értették, mit akar ezzel mondani. Hazatérnek Názáretbe, Jézus engedelmeskedik a szüleinek, anyja pedig szívébe véste ezeket a dolgokat. Mária szívére veszi fiának szavait. Nem érti, és éppen ezért forgatja a szívében, en cardia görögül. Megőrzi, és töpreng felette. Bizonyára nem hasztalan, hiszen akiről szó van, az ő fia, akivel még 18 évet tölt együtt. Elejtett szavak, apró gesztusok is beszélnek, hogy a kép teljesebb legyen a nagy titokról. Ki is az én fiam? János evangélista Jézus nyilvános működése nyitányaként nem a názareti zsinagógában mondott önértelmezését tekinti, hanem a kánai mennyegzőt, amelyen ott volt az anyja, és hivatalos volt anyján keresztül a fia is. Az egyébként mindig tapintatos Mária otthon érzi magát a mennyegzőn, ezért ismer szólni a fiának. Abban a bor fogyta, lehetetlen helyzetben titkon érzi, hogy itt a fia még segíthet. Nem is téved, mert ő, a fia, csak az időpontot korrigálja. Asszony, még nem jött el az én órám. Amit Mária a kánai mennyegzőről haza s magával visz, nem annyira a bor csoda, hanem az a titokzatos óra. Egyer biztosan megért ebből, hogy jönnek napok, amikor az az óra beteljesedik. Engedjétek meg, hogy Máriát a tapintat asszonyának nevezzem. Leginkább arra gondolok, hogy amikor fia megkezdi nyilvános működését a választott apostolokkal, akkor nem követi a gyermekét. Tudja, hogy vannak vele, és körülötte asszonyok, akik gondoskodnak róla, de ő lemond anyai előjogairól. Amikor híre megy, hogy olyan sok ember van körülötte a fia körül, hogy még enni sincs ideje, néhány rokon kíséretében utána megy. Szinte koldulnia kell, hogy láthassa a fiát. Aztán hallja a szavát, hogy a fiának, azaz anyja, nővére és testvére, aki teszi az atya akaratát. De hát ki más is tudhatná jobban a saját fiánál, hogy az édesanyja mennyire az ige meghallgatója. Uram, engedd meg, hogy megkérdezzem tőled. Édesanyádon kívül volt-e még valaki az életedben, aki úgy meghallgatott téged, mint ahogy ő? És miben is kellett hallgatni az anyának a fiára? Miben is kellett követnie őt? Mindenben. Ahogy a 12 éves Jézusról írja Lukács evangelista, hazatért velük és engedelmeskedett nekik. Mária bizonyára észrevette, hogy fia a templomban más valakinek engedelmeskedett, és neki éppen ezt kellett megérezni a szívében, sőt éppen ezt kellett megtanulni a fiától. Amit később a zsidókhoz írt levél így értelmez, annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. Vagyis a szenvedésen keresztül ismerte és értette meg az engedelmességet. Mária pontosan ezt az utat követi. A kiüresedés útját, a lemondás útját, a neki jogosan kiáróról. Az írás tanúsága szerint Máriának ezt épp úgy tanulnia kellett, hogy lemondjon anyai előjogairól, mint a fiúnak Isten fiai előjogairól. Szeretett igém, Pál apostolnak a Filippi béliekhez írt himnusza tanítja, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Istené mi voltában az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden évnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr, a fölmagasztalt. Azt halljuk, hogy Jézus az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell. Nem tartotta prédának, zsákmánynak, mondja nyersen az eredeti görög szöveg. Ha az ember Krisztusnak tanulnia kellett ezt, akkor mennyivel inkább tanulnia kellett az anyjának a saját magáét. Ebben a szövegben ott áll szó szerint a fiú kereszthalála és felmagasztalása, vagyis feltámadása, mert Isten felmagasztalta őt. A Golgotán történt drámai Krisztus eseménynek két kiváltságos szemlélője van. Az atya a mennyben, és az anya a kereszt tövében. Ha a fiú halálig menő engedelmességére az atya válasza fiának megdicsőítése éppen a fia óráján, akkor az anya válasza egyszülöttjének a halálára a teljes osztozás ebben a sorsban. Ahogy főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, a bűntől azonban ment maradt, járuljatok tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk, bíztat a zsidókhoz írt levél, és Mária ide járul a kegyelem trónusához. Amikor utolsó szavai egyikével Jézus gondoskodik az anyjáról, úgy nevezi, mint Kánában. Asszony. A nekünk ridegnek tűnő megszólítás pedig egy egészen pontos és egyértelmű utalás a teremtésre, amikor az asszony Ádámból jön elő, mert eredendően összetartoznak. Ez az új és immár nem vérségi összetartozás nem az ősök tovább csörgedező vére, hanem Jézusnak az oldalsebéből kifolyó drágalátos vére. Kánában fogytán volt még ez a kapcsolat közöttük, ezért kérdi, mi van neked és nekem, asszony, vagyis mi közünk van egymáshoz. Amikor eljön az óra, akkor valami új születik, ami eddig fogytán volt. Mária új anyasága, amit kifejezetten rendel neki, íme a te fiad, és a szeretett tanítvány anyjához rendeli. És ki nem szeretett tanítvány a Jézusnak? Akik keresik őt, és akik teszik az atya akaratát, akik betöltik az ő parancsait, azok neki mind szeretett tanítványai. A beteljesedett szó az anyának nem fia halálát jelenti, hanem a neki rendelt sors teljesülését. Igen, igazat ad Simeon prófétának még így 33 év távlatából is. Az én lelkemet az együttszenvedés tőrei járták át, de az ő szívét kard, lám, felemelték és átszúrták. És már kezdődik is az a magához vonzás, ami mind a mai napig tart. Csendes, szótlan szemlélője mindennek az anya. Valahol lelke legmélyén olyan bizonyosság rejlik, mint a fiáiban. Az én atyám, akinek kezébe adom a lelkem, megtart engem mindenen túl. Halálon, átdüfésen, sötétbe boruláson és függöny szakadáson túl, mert atyám nem hagyja a fiát a holtak között. Ebben is egyek. Akiről élete végén ilyen mélységes fiú öntudattal gondoskodott, vajon ne gondoskodott volna földi élete után, ha anyjának arra szüksége lett volna úgy, mint bárki tanítványnak, vagy az őt segítő asszonyoknak? Meglepő módon éppen a hallgatás beszél. Az evangéliumok nem szólnak arról, hogy a föltámadott megjelent volna az anyjának. Nem kellett. Mert a názáreti Jézus a végóráján olyannyira egy az anyjával, hogy érzést tudja. Anyám ezt is elfogadja a mi atyánk kezéből. Megjelenik ő, akinek kell, amiként arról a később bejött Pál apostol beszámol. Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, eltemették, és harmadnap feltámadt az írások szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Aztán Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánok pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. A János evangélium végén, a feltámadás után 8. napra ismét megjelenő Jézus a kételkedő Tamásnak mondja. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítmányok, és Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott. Én Uram, én Istenem. Jézus csak ennyit mondott. Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Tamás tehát nem jut el hitében arra a pontra, ahonnét Mária indult. Ahogy az emlékedés elején említettem, boldog vagy, mert hittél. És még egy fiúi ajándékról hadd szóljak, ugyancsak a szeretett tanítvány evangéliumából. Miután így szólt, beteljesedett. Lehajtotta fejét és kilehelte lelkét. A görög szöveg így hozza, átadta a lelkét. A latin tradidit spiritum, pedig így magyarítható, rá hagyományozta lelkét. Kinek adta? Kire hagyta? Először az anyjának, aztán a szeretett tanítmánynak, és végül mindenkinek, az egész világnak. Ezt a bibliás meggyőződésemet erősíti egy nagyon mély, személyes tapasztalat. Amikor édesanyám hazament ebből a világból, péntek hajnal volt, immár pontosan 4 hónapja. Ott voltam mellette. Lassúdó légzése jelezte, közel van már, sőt, itt van az ő órája. Az utolsónak vélt lélegzése után minden erejével még egy nagyot sóhajtott. Ránk családjára lehelte egész életét. Ez lett annak a drága lieknek a legszebb öröksége. Életének lehellete. Ha én a tékozó fiú, akkor ezt megértettem. Mennyivel, de mennyivel inkább értette és fogadta az anya a Kálvárián a világ megváltójának szent ajándékát. utolsó leheletét, a szentelket, a lélek pedig éltet. Ezért lett Mária legalább a szívében, ott a keresztövében minden élő anyja, ahogy ma mondjuk Mater Ecclesiae. Drága édesanyánk, mennyei szűzanya, segíts minket, hogy fiad feltámadását minden emberi megfontoláson túl a te ajkad szavaként fogadjuk, és tudjunk élni belőle egy boldog életet. Jézus anyjának húsvétja az ő óráján címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni a műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Eljön az óra, amikor szétszélettek, és engem magamra hagytok, mondja Jézus az utolsó vacsorán apostolainak. Jézus tudja, hogy mennyire gyenge még az apostolok hite, s előre látja, hogy el fognak menekülni szenvedését és halálát látva. Ezért próbálja azzal erősíteni övéit, hogy amikor látják kereszthalálát, ez valójában győzelem. Győzelem a bűn felett. Ugyanakkor az iránta való bizalmat is próbálja növelni tanítványaiban, hogy ne essenek kétségbe távozását követően, amikor szenvedések, üldözések és nehézségek érik őket. Vajon hogyan érintene, ha nekem mondaná ugyanezt? Megsértődnék és tiltakoznék talán, s egyébként is miért mondja ezt? Nem a bizalmatlanság szól Jézusból, hanem tudja, hogy mennyire esendőek vagyunk. Tudja, hogy milyen könnyen tudunk lelkesedni valakiért, ugyanolyan könnyen szembe is fordulunk vele. A megpróbáltatások idején derül ki csak igazán, hogy ki mennyire álhatatos. Be kell látnunk, hogy gyengék és esendőek vagyunk. Ha mi elhagyjuk Jézust, ő akkor sincs egyedül, mert az Atya mindig vele van. Mi viszont egyedül maradunk, ha elhagyjuk őt. Mit kezdenénk segítsége és kegyelme nélkül? Hová vezetne életünk? Hová mennénk Jézus nélkül? Könnyen legyőzne minket rosszra hajló emberi természetünk, vagy a világ számtalan csábítása. Kérjük imádságainkban az álhatatosság és a hűség kegyelmét, hogy soha el ne hagyjuk Urunkat, aki biztos utunk az Atyához.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Baziliket, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 95-ös, az Éneklő Egyház 555-ös és a Szent vagy Uram 97-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 95-ös éneke két részletben, majd az Éneklő Egyház 555-ös, illetve a Szent vagy Uram 97-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.